Tisztelt gyülekezet, a mai alkalommal a negyedik bibliai gyülekezetet szeretném megismertetni, amelyért a sorozatunkat elkezdtük néhány héttel ezelőtt. Beszéltünk az első keresztény gyülekezetről, ami Szíriában, Antiókiában, mai Szíria területe ez, ugyancsak mint az ókorban volt, formálódott ki. Az antiókiai gyülekezetről az apostolok cselekedetei 11., 13. és 15. fejezet alapján beszéltünk. Valóban egy mintagyülekezet volt ez az antiókiai, az első keresztény gyülekezet, ahol a keresztényeket keresztényeknek nevezték. Annyira más volt az életük, mint a nagyváros lakosaié, hogy itt vezették be ezt a nevet, hogy keresztény, krisztusi. Utána szóltunk az efézusi gyülekezetről és a tesszalonikai gyülekezetről, és most arról a gyülekezetről szeretnék beszélni, amely Pál apostol számára a legkedvesebb gyülekezet volt, és nem véletlenül megvan ennek az oka, és az a gyülekezet, amely városba Pál nem is akart menni az eredeti tervei szerint, mégis amikor hirdette az evangéliumot a mai Törökország területén, és éppen Troásban volt, ez a mai Törökország észak-nyugati része, a régi Trója, így már talán sokan ismerik, akkor Pál apostolnak az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezete szerint éjjeli látomásban volt része, egy macedón férfiú jelent meg neki. És ez a macedón férfiú kérte őt, hogy jöjjön át egy másik földrészre. Ez a másik földrész a mai Európa. Az első város, ahol Európában gyülekezet jött létre, ez Filippi. És az első város, amely az evangéliumot úgy fogadta, hogy az apostolokat letartóztatták, megveszőztették, és börtönbe zárták, nos hát Európa így fogadta a kereszténységet. Filippinek a neve egyébként, hogy a hangzásból is sokan rájönnek, Filipposzról, Nagy Sándor édesapjáról van elnevezve. Eredetileg Krenidésznek hívták ezt a várost, ami annyit jelent, hogy források helye. Gyönyörű természeti részen fekszik a mai Görögországnak az északi része ez, ahol Görögország és Macedónia találkozik, és nagyon sok forrás jött a hegyekből, és Filippi egy fensíkon feküdt, és patakok szőtték át ezt a várost, és innen kapta a nevét. De később, amikor Nagy Sándor halála után így akartak hódolni az édesapjának, Filipposzról Filippinek nevezték el. Pál apostol, ahogy említettem, nem tervezte ennek a városnak a fölkeresését. Mégis a városban nagyon sokan elfogadták a kereszténységet, például iparos emberek, az első európai keresztény egy bíboráros asszony volt, Lídia. Ő a házát is felajánlotta arra, hogy az apostoli missziót elszállásolja, illetve az istentiszteletek helyét biztosítsa, és ahogy említettem, a várost felizgatva, a kereszténység gyors terjedése miatt a várost felizgatva, Pál apostolt és követőjét, kísérőjét, Silást a börtönbe tették. A börtönben azonban zsoltárokat énekeltek, nagy földrengés lett a rabok elmenekülése miatti félelmében, a börtön parancsnoka öngyilkos akart lenni, de Pál vigasztalta, bátorította, mégis elállt ettől a tervétől, és miután rendeződött a dolog, senki nem szabadult el, ezután a börtönőr is felvette a kereszténységet. Pál apostolnak azonban gyorsan távoznia kellett a városból, mert mivel arra hivatkozott, hogy római polgár és jogtalanul vesztőzték meg és tették börtönbe, mégis csak jobbnak látszott csendben eltávozni a városból, és Tesszalonikába ment a következő helyre, amely néhány kilométerre van Filippitől. Ha kinyitjuk a Filippi beliekhez írt levelet, amit Pál apostol sokkal később a római fogsága idején írt, kb. A 60-as éveknek az elején, először a Filippi beliekhez írt levélből, az utolsó részből szeretnék idézni pár verset, hogy miért is szerette Pál apostol ennek a városnak a keresztényeit. A Filippi levél 4. fejezetében a 14. verstől olvasom. Tehát Filippi levél 4. fejezetében a 14. verstől. Mindazonáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. mert már Tesszalonikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem, vévén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Miről beszél itt az apostol? Miért szerette ő a filippi belieket? Azért, mert a filippi beliek megkülönböztetett szeretettel szerették őt. Mi a megkülönböztetett szeretet? A kimutatott szeretet. Sokszor vagyunk így, hogy azt mondjuk, hogy én szeretem a másik embert, vagy én szeretek embereket. De hát, ha nem mutatjuk ki. A kimutatása a szeretetnek az nem a féle fölszínes vagy udvariaskodó gesztus, hanem a szeretetnek valóban hatalmas tartalékaiból táplálkozik az, aki törekszik mindig arra, hogy kimutassa a szeretetét. Igaz módon, hitelesen, őszintén, nem megjátszva, nem a mézes mázosság, vagy nem a másik embernek való elvtelen szolgai hódolat, nem ez a szeretet kimutatása. Jézus Krisztus iránt kimutatta ki a szeretetét az életben. Azt mondhatjuk, hogy egy ember kivételével senki. Kimutatta Jézus Krisztus iránt a szeretetét például az édesanyja, amikor fellépett. Korholta, sürgette, és haza akarta vinni, mert azt mondták róla a testvére is, hogy magán kívül van. Kimutatták a szeretetüket Jézus Krisztus iránt a tanítványai? Amikor Jézus megmosta a lábukat, amikor ott volt, letérdelt előttük, akkor szégyenfélét éreztek, de 3,5 évig együtt jártak úgy Krisztussal, hogy nem mutatták ki a szeretetüket. Egy valaki volt, aki az életében kimutatta a szeretetét, Mária Magdolna, a bűnös asszony. Ő kimutatta a szeretetét. Ő tudta, hogy mit köszönhet Jézusnak, és amikor megvette azt a drága nárdus, jó illatú kenetet, akkor Mária Magdolna jónak látta azt, hogy a betániai vacsorán kimutassa a szeretetét. Persze, hogy bántásban volt része, de Mária Magdolna törekedett arra, hogy a szeretetét kimutassa. Hogy mutatta ki a filippi beli gyülekezet a szeretetét? Hogy ahogy Pál apostolnak el kellett hagyni a várost, és Tesszalonikába ment, mindenki tudta abban az időben, hogy Tesszalonika nagyon gazdag város volt. A Tesszalonikában megtért keresztények is nagyon gazdagok voltak. Mégis a szegényebb filippi beliek küldtek pénzt és csomagot Pál apostol után, aki börtönt látott, akit megvesszőztek, akit megszégyenítettek, és aki a mesterségét, ugye Pál a maga mesterségéből tartotta fenn magát és munkatársa életét, ott nem tudta folytatni. Aztán a filippi beliek nem csak Tesszalonikába küldtek Pál után, nem csak ez volt a kimutatott szeretet, hogy most távol vagy tőlünk, de mi gondolunk veled, pénzzel, anyagiakkal is a segítségedre sietünk, hanem amikor a filippi beli gyülekezet jó néhány évvel ezután tudomást szerzett arról, hogy Pált letartóztatták, Rómába vitték, akkor elküldte Pálhoz Epafroditust, megint csak pénzzel, római fogságát ki kellett fizetni valakinek. Rómában Pál vizsgálati fogságban volt, le volt tartóztatva, várt az ítéletére. De amíg várt az ítéletére, ez jó néhány évbe telett, kifizeti az ottani költségeket. A filippi gyülekezet fizette. Egy szegény város gyülekezete fizette. De még külön elküldtek, nem csak a pénzt küldték el, hanem egy igaz keresztényt, a filippi levélben sokszor említett Epafroditust, hogy vigyen még csomagot is Pál apostolnak, pakkot, ahogy mi tanultuk ugye gyerekkorunkba, hogy nyilas misi pakkot kap, hogy Pál apostolnak micsoda öröm volt az, ott van Néró börtönében, ott van egy idegen nagyvárosban, és egy keresztény közösség róla így gondoskodik. Ezért Pál apostol ezzel az Epafroditusszal, aki vitte az összeget, vitte az ajándékot, és legfőképpen vitte önmagát, a saját szívét, küldte ezt a levelet. Ez a levél tehát olyan levél, amit Pál a római börtönéből írt, Epafroditusnak adott át, és Epafroditus vitte el a filippi közösséghez. A levél 5 oldal, mindenkinek ajánlom az elolvasását, mert a Bibliának az egyik legcsodálatosabb irata, amire majd szeretnék is rámutatni. Ez a gyülekezet tehát ezért volt csodálatos gyülekezet, mert szerető szívű, együttérző, az evangélium munkását mindenben támogató, az evangélium ügyét, terjedésének ügyét mindenképpen a legelső helyre helyező gyülekezet volt, aki tehát kimutatta a gondoskodását, kimutatta a szeretetét. Ha megnézzük a térképet, azért Filippiből Rómába át kellett hajózni, ez nem napok kérdése volt, hetek, hónapok kérdése volt. Egy távoli gyülekezet oda figyelt arra, hogy mi történik Pál apostollal, és hogy évek során mi történik Pál apostollal. Pál apostol azonban a levelében nyíltan feltárja azt is, hogy milyen bajok vannak a gyülekezetben, és először azért szeretnék a bajokkal foglalkozni, nem azért, mert ez lenne a helyes, hogy mindig a bajokkal foglalkozunk, csak azért jó most a bajokkal foglalkozni, mert nagyon kevés baj volt a gyülekezetben. El se hisszük. Lehet olyan emberi közösség, lehet olyan emberi gyülekezet, keresztény közösség, hogy nagyon kevés baj volt. Olvassuk el a bajokat. Filippi levél 4. fejezet 2. verse. Filippi levél 4. fejezet 2. verse. Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Milyen természetű bajok voltak a gyülekezetben? Hát ami mindenhol van a világon. Nincs olyan emberi közösség, hogy ilyen bajok ne lennének, személyes problémák, egymás közötti személyes problémák. De a személyes problémákban is nagyon sokat jelent ez a 4. fejezet 2. verse, mert Pál apostol itt fölhívja a figyelmet, hogy Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Nem mindig az a helyzet, hogy valakinek igaza van. Van olyan helyzet is, hogy egyiknek sincs igaza. Ez az a helyzet volt. Két hölgy, két asszony, aki egymással perlekedett, és aki a gyülekezet életében egy bizonyos keserűséget okozott, Pál apostol azt mondja, hogy ő is gondolkozzon el, a másik is gondolkozzon el az életéről, egyenlő indulattal legyenek az Úrban. De ezek személyes problémák, személyi problémák, és azt gondolom, hogy az életben nem a személyi torzsalkodások a legnagyobb problémák. Vannak ezeknél nagyobb problémák, az elvi természetű problémák. Amikor emberek alapelvileg nem értik meg egymást, vagy nem értik meg például az evangéliumot, hogy a 3. fejezet 18. és 19. verséből szeretném idézni, tehát a levél 3. fejezet 18. versétől, mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük a hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. Igen, voltak ilyen problémák a gyülekezetben, hogy bizonyos anyagi szükségleteket többen sokkal fontosabbnak láttak, mint a Krisztussal való közösséget. Vannak emberek, akiknek Istenük a hasuk. Ez egy bibliai megrázó megfogalmazás. Istenük a hasuk. Csak azért élnek, dolgoznak, hogy mennél többet, jobbat egyenek, és hogy kényelmesebb életet éljenek, akiknek végük a veszedelem, akiknek dicsőségük a gyalázatukban van. Micsoda félelmetes kijelentések. Igen, sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Voltak ilyenek, nem biztos, hogy a gyülekezetben, hanem a gyülekezet környékén. Ne felejtsük el, hogy ez a gyülekezet kikből állt össze. Ez a gyülekezet javarészben pogány keresztényekből állt össze, nagyon kis részben voltak benne zsidók. Olyannyira kevés zsidó élt ebben a városban, hogy nem is volt zsinagógájuk. Annyira létszámban kevesen voltak, hogy a patak partján az egyik patak partján gyűltek össze a város kívüli ligetben, tehát ennek a gyülekezetnek a kisebb része áll zsidókból, nagyobb része európai pogány emberekből, és nyilván ezeknek a családtagjai vagy szimpatizánsai körét érinti Pál apostolnak ez a megjegyzése, hogy ő nagyon szomorkodik amiatt, hogy nagyon sokan, akik járnak gyülekezetbe, akik vonzódnak talán a kereszténységhez, az Istenük a hasuk, és akiknek dicsőségük a gyalázatuk. A 3. fejezet 9. versétől is szeretném idézni, hogy még milyen problémák voltak a gyülekezetben, illetve milyen problémákra utal Pál apostol, és egyben itt már a negatívumokból szeretnék átmenni a levél döntő érdemi részeinek a vizsgálatához. Azt mondja a harmadik fejezet 9. versében Pál apostol, hogy én azt szeretném, hogy én találtassam ő benne, már mint Jézusban, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Voltak tehát ebben a gyülekezetben, és ez volt a harmadik ilyen problémás dolog, törvényeskedő emberek, akik úgy gondolták, hogy megismerik Isten törvényeit, megismerik a Biblia tanításait, és akkor maguk hozzálátnak, hogy így éljenek. És Pál apostol egész élete, egész tanítása, amellett való állásfoglalás, hogy ez járhatatlan út. A Galata levél 2. fejezetében olyan szépen elmondta Pál apostol, hogy az emberek két úton keresik a megigazulást, hogy jobb emberek legyenek. Az egyik út, hogy a törvény cselekedeteiből, hogy itt vagyok én, megismertem Istent, megismertem a Bibliát, hát most nekiállok és így fogok élni. Ez így soha nem sikerül. Tudjuk azt, hogy senki sem igazul meg a törvény cselekedeteiből, írta a Galatáknak, hanem van nekünk megigazulásunk a Jézus Krisztusban való hit által. A gyülekezetben tehát ez a három probléma volt, személyi problémák, bizonyos a gyülekezethez tartozó holdudvaron belüli problémák, és a törvényeskedés problémái, amelyet minden bizonnyal azok szítottak, akik, mint Galatában, Kolosséban is vissza akartak térni az ószövetségi törvények szolgai megtartásához, ami súlyos probléma volt az egész őskereszténység időszakában. De mondom, ebből a három problémából kiindulva, most hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ezt a szeretett gyülekezetet mire tanította Pál apostol, és rögtön a már előfelidézett 9. verset hadd olvassam újra. És találtassam ő benne, mondja az apostol, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Pál apostol az egész ember élet egyik legdöntőbb kérdését veszi elő. Azok az emberek, akik nem azért élnek, mert kényelmes életet akarnak, vagy emberileg elismert jó életet akarnak, hanem azok az emberek, és azt gondolom, minden ember eljuthat erre a szintre, akik igaz életet akarnak. Azok az emberek, akik már felismerik azt az életet, hogy boldog akarok lenni? Igen. Na de boldogság nincs igazságosság nélkül. Szeretetben akarok élni, de milyen az a szeretet, ami igazságtalanságban élő ember szeretete? Vagy örömben akarok élni, de hát milyen öröm az, amikor én másnak gáncsot vetek, igazságtalan vagyok a másik ember iránt? Ez miféle öröm? Tehát akik igaz módon akarnak élni, akik, ahogy Jézus tanította, hogy boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz életet. Akik már erre a belátásra eljutnak, azoknak mondja itt Pál apostol, hogy nekem nincsen saját igazságom. Az ember a születése folytán annyira bízik önmagában, annyira megbízunk önmagunkban, és azt gondoljuk, ha nem is mindenben, de valamiben azért csak nekünk van igazunk. Az ember rendkívül magabízó. Az emberi természet mindannyiunkat arra sarkal, hogy bízzunk meg magunkban, és hogy igaznak nyilvánítsuk a beszédünket, a cselekedeteinket, de Pál apostol azt mondja, a kereszténység ott kezdődik, nincsen saját igazságom. Hozzáteszi, még a törvényből sincs. Tehát még akkor sem leszek igaz ember, amikor megismerem az Isten törvényét, amikor látom, hogy az Isten törvénye jó, helyes, amikor látom azt, hogy az Isten törvénye megítéli az én életemet, az én igazságomat egy nagyobb rendű, magasabb rendű igazság megítéli, de még hogyha ezt akarom követni az emberi elszánásból, akkor sincs igazságom, akkor se tudok igaz életet élni. Az ember se saját erejéből, se a törvényt ismerve nem tud igazán igaz életet élni. Nekem nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Ki az igaz ember, aki közösségben akar élni Krisztussal? Ki lesz igaz ember, aki Krisztussal akarja végigélni az életét? Ki az Isten szemében megigazult ember, aki nem a saját erejében bízik, hanem Krisztusra tekint, Krisztussal ejti fogjul a gondolatait, Krisztustól kér erőt, minthogyha Krisztus itt volna mellette, itt járna mögötte, ő Krisztus szövetségében, Krisztus utitársaként akarja élni az életet. Pál apostol csodálatosan tesz erről bizonyságot, hogy Ebben a levélben vannak talán Pálnak a legszebb kijelentései Krisztusról. Például első fejezet 21. verse. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Bibliának egyik legnagyobb verse. Ez Filippi 1.21. Nékem az élet Krisztus, meghalás nyereség. Vagy a 4. fejezet 13. verse. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Pál apostol világossá akarja tenni, hogy mi emberek csak egyféle módon lehetünk boldogok, örömteliek, egyféle módon lehet az életünk békés és nyugodt, hogyha Krisztusba vetjük a bizalmunkat, a Krisztus él mi bennünk, hogy majd a Galatáknak mondja, hogy élek pedig többé nem én. Én meg akarok feszítetni. Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Olyannyira átforrósul az apostol hangja, hogy itt ebben a levélben, a Filippi levél második fejezetében van az egyik legszebb költemény Krisztusról. Sokan ismerik a szeretet himnuszát, mint gyönyörű költeményt az első Korintus levél 13. fejezetéből, és ez jó is. De nagyon kevesen ismerik a Filippi levél második fejezetében a 4. verstől a szeretet himnuszához hasonló nagy költeményt, ami a következőképpen hangzik. Filippi levél második fejezet 4. versétől. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az a lelkület legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, mely minden nép fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hogy említettem, Pál apostol, hogy sok Bibliában ezt versként is szedik, nem mint itt a mikálói fordításunkban külön versként emelik ki, a hangja egészen átlelkesedik, áttüzesedik, és azt mondja Pál apostol, tudjátok, hogy kicsoda Krisztus? Ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Micsoda érdekes kifejezés. Jézus Isten volt. Pál és a Biblia tanítása szerint nem csak megváltó Isten, teremtő Isten is. Jézus Krisztus által teremtett Isten világokat. Jézus Krisztus nélkül semmi sem lett, ami lett, olvassuk. És Jézus Krisztus nem tekintette ezt kiváltságnak, nem tekintette zsákmánynak, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy igen, neki élete van önmagában. Ő ott van a mennyben, teljes tisztaságban, erőben, dicsőségben. Ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hanem ő önmagát megüresítette, ő erről lemondott. Milyen megdöbbentő, nagy bibliai tanítás ez, hogy az Isten lemond arról, hogy Isten legyen. Mi, ha az életben bármit megszerzünk, azért csak nézzünk magunkban, nagyon sokszor mi a zsákmánynak tartjuk a pénzt, a vagyont, a hírnevet, bármi mást, valahogy azt mondjuk, hogy ez hozzánk tartozik, hát én ezért megküzdöttem, megdolgoztam. Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Le tudta tenni az isteni hatalmát, le tudta tenni a mennybeli dicsőséget, és el tudott jönni erre a földre. Önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl. Az életben az emberek számára az egyik legkeservesebb dolog a lefokozás. Ugye, amit gyerekkorunkban is egy másik iratra, másik könyvre utaljak, amikor csupa kisbetűvel írták Nemecsek Ernő nevét. Vagy amikor valaki elért valamit az életben, és akkor azt mondták, hogy nem, most már nem főosztályvezető, most már csak beosztott. Sokan emberek ezt nem tudták túlélni, sokan ilyenkor az öngyilkosságba vagy a letargiába menekülnek, mert hát ugye elvették a hatalmat, elvették a tisztséget. Jézus mit mutatott be? Jézus azt mutatta be, hogy az Isten lényege nem a hatalom. Az Istennek nem az a lényege, hogy mekkora hatalma van. az Istennek a lényege a jóság, a szeretet, az igazság egyidejűsége, és az Isten ezt ott is be tudja mutatni, ahol leköpik, ahol keresztfára feszítik. Ilyen Krisztusról beszélt Pál a Filippi belieknek. Ilyen Istenünk van nekünk. A mi Istenünknek a leglényegesebb jegye nem a hatalom, bár Isten mindenható, mindentudó, örökkévaló, hatalmas dolgok, fölfoghatatlan, embereknek szinte megragadhatatlan dolgok. De mi az Istenben a lényeg? Hogy az Isten nem tekinti zsákmánynak a maga istenségét. Az Isten ki tudta üresíteni magát. Emberi formát tudott fölvenni, emberekhez hasonlóvá lévén. Számomra a 8. vers azonban ezután a legmegrendítőbb. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Hát eddig is csupa megalázkodás és megaláztatás. Mit jelent az, hogy itt Pál külön azt mondja, hogy amikor olyan állapotban találta magát, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának halálig. Hát az, hogy Isten letette az isteni hatalmát, eljött a földre, emberi formát vett fel, hát ez is önmagában óriási megalázkodás volt. Miért mondja azt ezután Pál, hogy amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát? Mert azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak ekkor volt szüksége a legnagyobb megalázkodásra, hogy ő bár tudta, hogy ő isteni gondolkodással rendelkezik. Ő pontosan látta a jó és rossz közötti különbséget. De Jézus Krisztusnak az életben mit jelentett ez, hogy megalázta magát? Hogy tudatosítani kellett azt, és ő tudatosította, Istenként is tudatosította azt, hogy segítség nélkül ő sem győzhet. Ő, aki a tudata szerint, a gondolkodása szerint Isten maradt. Hatalma szerint már nem, a hatalmát letette. De a gondolkodása, a személyiség, hát az Isten fia volt. De neki tudatosítani kellett azt, hogy segítség nélkül nem győzhet. Neki rá kell támaszkodni a Szentléleknek a segítségére. Ő Istenhez, a mennyei atyához kell, hogy forduljon mindenben. Ez volt a hatalmas nagy megalázkodás. Erre a megalázkodásra az ember alig-alig képes, mert sokszor hívő embereknél is azt látjuk, hogy hát én alázzam meg magamat, én tudatosítsam azt, hogy továbbra is semmi vagyok. Hát semmi voltam akkor, amikor pogány voltam. De a Biblia tanítását épp ma délelőtt olvastuk. Mi nem csak akkor vagyunk semmik, amikor még nem ismertük az Istent. Mi akkor is semmik vagyunk, miután már megismertük az Istent. Bár csak tudnánk azt, hogy mi nem valakik vagyunk, hanem senkik és semmik. És bár csak a hívő emberek megtanulnának állandóan úgy hagyatkozni az Istenre, úgy igénybe venni az Isten segítségét, ahogy azt Jézus Krisztus tette. Jézus, amikor megüresítette magát, emberi formába költözött, akkor még szüksége volt arra, hogy megalázza magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának halálig. És ezért tudunk mi Jézusra mindig föltekinteni, ezért tudunk mi Jézusra mindig támaszkodni, mert Jézus milyen Istenünk nekünk, aki első volt a segítségkérésben, aki első volt az Isten segítségének elfogadásában, aki első volt abban, hogy tudatosítani akarta velünk, hogy ember, a magad erejéből akkor is semmi vagy, amikor már hitre jutsz. Te csak annak az erejéből leszel mindenre képes, akit te befogadsz, és csak az, akkor tudod befogadni az Istent, hogyha valóban semminek látod és tartod magadat. Aki nem látja magát semminek, annak úgy gondolja, hogy van valamije. Ha meg van valamije, akkor ott Isten már nem fér el. Szükségszerű, hogy mi is kimondjuk Dáviddal együtt a 39. Zsoltár szerint, bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Állhatsz ateistaként, állhatsz vallásos emberként, akkor is merő hiába valóság vagy. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. És éppen volt egy ilyen kérdésünk, mi a különbség a szent és a pogány között? Hát semmi, csak annyi, hogy a szent tudja már, hogy Jézus Krisztustól remélhet mindent, mert ő maga semmi, a pogány pedig még ezt nem tudja, noha ő is semmi, de megtudhatja. És azt talán a szenteknek, akik odaszánták az életüket Isten szolgálatára, a feladatuk és a kötelezettségük, hogy megismertessék a többi emberre, hogy emberek, mi semmik vagyunk, a bűn bennünket úgy kiszipolyozott, hogy mi semmik vagyunk, de eljött valaki, aki emberi formát vett fel, és aki bemutatta, hogy igen, ő is semminek tartotta magát. És ezért tudott az Isten neki oly nevet adni, azért ajándékozta meg az Isten oly névvel, mely minden név fölött való. Olyan egyszerűen mondta ki ezt a titkot Pál apostol a II. Korintus levél 8. fejezetében, amikor azt mondta, Jézus Krisztus gazdag lévén szegényé lettértünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ez a keresztény élet lényege. Ha te ezt látod, ha e szerint élsz, ha Jézus Krisztussal a szövetséget szorosra fűzöd, és a közösséget töretlen vele, hogy Isten gazdag lévén, de ő nem tartotta zsákmánynak azt, hogy gazdag, szegényé lett érted, és te az ő szegénysége által meg tudsz gazdagodni. És Pál apostol, ahogy így bizonságot tesz Krisztusról, és elmondja a filippi belieknek, hogy ő meg van győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Ezt az első fejezet 6. versében mondja. Ilyeneket mond Pál apostol, hogy meg vagyok győződve, hogy ha ti is Krisztussal ilyen közösségbe lesztek, akkor tiszták és botlás nélkül valók lesztek a Krisztus napjáig. Ilyen erőt tud nektek adni Krisztus. A semmiből mindenné tud benneteket tenni. De soha ne felejtsétek el, hogyha egy pillanatra is leveszitek róla a tekinteteket, ugyanúgy süllyedtek, mint Péter a vizen, amikor levette Jézusról a tekintetét. Az egész levél Krisztusról, a Krisztusban való közösségről, a Krisztusban való hitbeli győzelmekről beszél, és hogy olvastam és újra elolvastam a mai alkalomra a levelet, az volt a meggyőződésem, hogy Pál apostol is csak azoknak tudott így beszélni, akik között és ő között ilyen szeretett kapcsolat volt. Az életben is sokszor tapasztaljuk ezt, hogy azok az emberek, akiket szeretünk, vagy a mélyben, úgy ott van egy olyan titkos lánc közöttünk és a másik között, azzal mindent meg tudunk osztani. Lehet, hogy nem mindenben értünk egyet, de őszinték vagyunk, mindent feltárunk, mindent meg tudunk osztani. Ennek példájaként hadd idézzek a levélből egy rendkívüli részletet. Pál apostol mi mindent oszt meg az ő szívéből a filippi gyülekezettel, nagyon súlyos dolgokat is megoszt, például ebben a levélben van az a keserű mondat, hogy mindenki a maga hasznát keresi, és nem a Jézus Krisztusét. A Bibliában alig ha van ennél keserű kijelentés, az a második fejezetben van. Mindenki a maga hasznát keresi, és nem a Krisztus Jézusét. Végül is miből látszik, hogy te keresztény vagy, és Krisztushoz kötöd az életedet, hogy te Krisztus hasznát keresed, vagy a magad hasznát keresed. Aki Krisztushoz kötötte az életét, az mindenben azt nézi, hogy én Krisztust hogyan dicsőíthetném meg, hogyan állíthatom az emberek elé. Nem én akarom eltervezni az életemet, nem én akarom az életemet fölépíteni, hagyom, hogy Krisztus építse föl az életemet. Ha nem ezt teszed, a magad hasznát keresed, és nem a Krisztus Jézusét. De én most nem ilyenre akarok utalni, hanem a 4. fejezet 10. versétől azt a vallomást szeretném felidézni, mert Pál apostol elmondja, hogy neki mit kellett megtanulnia az életben. Neki is sok mindent meg kellett tanulnia, már hívő emberként is sok mindent meg kellett tanulnia. Nagyon hétköznapi dolog ez. Jó lenne, ha nem felejtenénk el, és talán kívül is tudnánk ezeket a verseket. Hogyan is mondja az apostol? Felette igen, örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felelem való gondviselésetekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mit kellett Pál apostolnak az életben megtanulnia? Azt hiszem mindannyiunknak az egyik legfontosabb lecke, amit meg kell tanulnunk, hogy mondja, hogy mit kellett megtanulnia? Hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Az ember természete szerint elégedetlen, követelődző, nem vagyunk megelégedve a jelenlegi helyzettel, nem az erkölcsi szintünkkel, azzal sokszor meg vagyunk elégedve, a körülményeinkkel nem vagyunk megelégedve. Na hát ezt kell megtanulni az életben, hogyha Isten bizonyos körülményeket megengedett a számunkra, azt nem véletlenül tette. ne annyira az okot keressük, a célt kutassuk. Ne azt nézzük, hogy Isten miért engedte meg ezt, hanem azt nézzük, hogy mit akar ebből kihozni. Mire akar bennünket megtanítani. Pál apostolnak ezt meg kellett tanulni, és azt hiszem mindannyiunknak ezt meg kell tanulni az életben. Tulajdonképp kétféle élet van. Az egyik élet, amit magam tervezek meg magamnak, és ha valami nem úgy történik, hogy megtervezem, hát akkor mindig kijövök a sodromból. Most már megint nem az én számításom jött be. Már megint nem úgy történnek a dolgok, ahogy én azt elterveztem. Ez az egyik fajta élet. A másik fajta élet, hogy az életem megtervezését a tökéletes tervezőre bízom. Én ezt az Istenre bízom. Isten megenged számomra valami szűkölködést? Áldom az Isten, mert sokkal jobb, hogyha ő szűkölködést enged meg, mintha én magam biztosítom a gazdagságot. Mert ő a szűkölködésben meg fog engem tanítani valamire, amire én magam nem tanulnék meg soha semmilyen más körülmények között sem, sem a szűkölködésben, sem a bővölködésben, de hogyha Isten ezt engedi meg, akkor ehhez fog erőt adni, ehhez fog bölcsességet adni. Isten bővölködést enged meg, sokkal inkább, mint hogy én azt biztosítani tudnám, áldom az Istent, mert akkor ezzel az arra akar megtanítani Isten, hogy mire használjam azt a sok jót, amit rám bízott, akár testi, akár lelki javak legyenek azok. Az életben ezt kell megtanulni. Hogy Pál máskor mondja a Római Levél 8. fejezetében, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Akik szeretik az Istent, nem azt kérdezik, hogy Istenem miért, hanem azt kérdezik, hogy mi véget. Hogy a németben ugye két szó van a miértre. Nem csak a warum, hanem a wozu. Nem csak az, hogy miért, hanem minek a céljából. Nem minek az okából, minek a céljából. Istenem, te ezt megengeded az életemben? Hát akkor így akarsz valamire engem megtanítani, és nekem meg kell tanulnom. Meg kell tanulnom azt, hogy a leggazdagabb élet, a legcsodálatosabb élet a megelégedett élet. A megelégedés az, ami jelzi, hogy én Istennel járok, és én Istennel járva, ha kell a szűkölködésben vagyok megelégedett, ha kell a bővölködésben, ha kell a megaláztatásban is megelégedett vagyok, szinte, hogy mondja, valakinek azt mondja, hogy megaláztatásban megelégedettnek lenni, azt mondja, hogy elment az eszem. De nézzünk bele az életünkbe, sokszor Isten a kudarcainkkal, a megaláztatásainkkal, és az azokban adott erővel, amivel el tudjuk ezeket viselni, sokszor többre tud megtanítani, mint az úgynevezett sikereinkkel. Amik talmi, üres dolgok azokhoz, a megaláztatásokhoz, kudarcokhoz képest, amik belevájnak a lelkünkbe, amelyek megtanítanak bennünket egy nagy igazságra. És mi ez az igazság? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erő. Nem kell szomorúnak lennem, nem kell lehangoltnak lennem. A Filippi levélben hangzik el a legtöbbször, örüljetek. Bizony mondom az Úrban, mindenkor örüljetek. Így mondja a 4. fejezet 4. versétől, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mi a fontos? Hogy megőrizd a szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban. És aztán bármi történik veled, már előre adjál hálát. Ez is egy érdekes bibliai tanítás, itt szólal meg a Filippi levél 4. fejezet 6. versében, hogy a hálát ne az események után rebegjük el. Sokszor ugye úgy gondolják az emberek, valami sikerült, na akkor szép dolog, hogy hálát adok. Mert a legtöbb ember hálát se ad, ha valami jól megy az életében. A Biblia nem azt mondja, hogy szép dolog, ha valami jól sikerül, hálát adsz az Istennek. A Biblia azt mondja, amikor még semmi nem sikerül. Még kilátásba sincs a megoldás. Ti minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ez a keresztény élet, csodálatos élet. A keresztény élet, hogy mit jelent az, hogy megelégedetnek lenni, hálásnak lenni, és mit jelent legfőképpen az, hogy mindenkor örülni. Ezt számomra Pál apostol talán a II. Korintus levél 6. fejezetében egy kifejezéssel fejezi ki a legmegragadóbban, soha nem tudom elfelejteni ezt a kifejezést. Tehát ugye rövid, azért is marad meg az ember agyában, mert rövid kifejezést meg tudunk könnyen marasztani. Hogy mondja Pál apostol? Kik a keresztények, akik bánkódók, noha mindig örvendezők. Bánkódók, noha mindig örvendezők. Ezt a világ nem tudja kikeverni. A világ azt mondja, hogy a bánatot el akarom felejteni, az gyerünk sok szórakozás, felejtkezés, bánatot, szomorúságot nem akarok érezni. A kereszténység nem akarja kikerülni a szomorúságot, sem a bánatot. Bánkódó vagyok. Miért vagyok bánkódó? Mert együtt érzek a másik ember iránt. Megdöbbent a másik ember rossz sorsa, megdöbbentenek betegségek, fájdalmak, elesettségek. Bánkódó a keresztény, de nem úgy bánkódó, hogy önmaga is zuhan a másik emberrel a mélybe. Bánkódó, noha mindig örvendező. A bánkódás, az együttérzés fekete, sötét színei mindig ott kellenek, hogy legyenek az életünkben, de a háttérben az alapszín, az a világos szín. Bánkódó, noha mindig örvendező. Pál apostol mellett talán Dávid király mond ilyet a második Zsoltárban, amikor azt mondja, örüljetek reszketéssel. Örüljetek reszketéssel. Sokszor reszketni való az élet. Sokszor reszketünk gyerekeinkért, hozzátartozóinkért, szeretteinkért. Reszketünk, hogy az ember megállja ezt a próbát, megmarad ebben a kísértésben. Örüljetek reszketéssel. Igen, reszketünk, bánkódunk, de mindig igaz ez a páli felhívás, amit mondott a Filippi beletnek, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek, mert tudjuk azt, hogy ki van mögöttünk, ki segít nekünk, ki fog fölemelni, a másik embert ki szereti jobban, mint én őt. Az az Isten, akinek a jelenléte, akivel együtt a közösség, az mindig örömre hangolhatja az életünket. Vagyis akkor befejezésül miről szól a Filippi levél? Hogy említettem, nagyon kevés negatívum van a levélben, és a levélnek a nagy pozitív része a Krisztussal való közösség és együttjárás. Miről szól akkor a Filippi levél? Filippi levél nem erről szól, hanem erről szól. Nem arról szól, hogy van Isten, aki szeret bennünket, mi meg éljünk úgy, hogy tudjuk, hogy van Isten, de így. Filippi levél arról szól, hogy van Isten, aki keres bennünket, szeret bennünket, és mi oda tudunk kapcsolódni az Istenhez. Mi együtt tudunk működni az Istennel. Igenis, mi tökéletes életre tudunk jutni, ahogy a Filippi levél 3. fejezetében mondja a Pál apostol, olyan tökéletességre juss, hogy ma is keresd a kapcsolatot az Istennel, és Isten fölemel, holnap még tovább fog emelni, holnap után még tovább fog emelni. A tökéletes élet nem az, hogy most át kell ugrani egy irreális magasságot, amit úgyse tudunk átugorni. A tökéletes élet az, hogy most teljesen kapcsolódj az Istenhez. Most az Isten szeretetét, az ő önfeláldozó szeretetét, a te háláddal, örömöddel, békességeddel, megelégedéseddel, a gyakorlatban viszonozd, hogy lássák rajtad az emberek, hogy neked van Istened, te nem Isten nélkül élsz. És ez az Isten fel tud emelni téged. Vagyis miről szól a Filippi levél? A Máté 19.26 betöltéséről. Ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Pál apostol egyetlen egy közösségnek tudott ilyen levelet írni. Sem Efézusnak, sem Tesszalonikának, ezek jó gyülekezetek voltak, de a Filippi belieknek kitárhatta a lelkét, és bizonságot tehetett arról, hogy ő az élete legfontosabb kérdésének ezt látja, közösségben maradni és elmélyült közösségre, mind elmélyültebb közösségre jutni Jézus Krisztussal. És akkor mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kívánom, hogy akik ugyanerre az életre vágyakozunk, akik tényleg nem egyedül akarjuk élni az életünket. Ha öröm nélkül szomorúak vagyunk, az még bűn. Mert azon látszik, hogy egyedül akarjuk élni az életünket. Ha bánkódunk és nem örvendezünk, még egyedül éljük az életünket. De ha mi olyan életet akarunk élni, hogy Krisztussal együtt akarunk élni, ez csodálatos élet. A Krisztussal való közösség minden más közösséget felülhalad. A te kegyelmed több az életnél, mondta Dávid. Ez a kapcsolat, ez a közösség, az élet minden javán túltesz. Aki így akar élni, és én remélem, hogy mi is így akarunk élni, azok állandó bátorítást, állandó erősítést kaphatunk a Filippi beliekhez írt levélből, egészen addig, hogy miénk lehet a reménység, hogy tisztán és botlás nélkül akar bennünket megőrizni Isten az ő napjára, amikor Jézus eljön és magához veszi azokat, akik ilyen életre törekedtek. Adja meg az Isten mindannyiunk számára, hogy a Filippi levél többet olvasott, a Filippi gyülekezet lelkülete jobban értékelt, és a Filippi beli tapasztalatok a mi tapasztalatunká is legyenek.